szolgálnak el a testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön. És az EKE énekeskönyv 286-os számú énekével kezdjük meg alkalmunkat. Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 133-as éneket énekeljük majd.
Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te szent nevedet örökké. Mert nagy a te kegyelmed én rajtam, és kiragadtad lelkemet a halálból. Ahogyan az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is megeleveníti azokat, akiket akar. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Kegyelmedért könyörgök, Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad, éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Thank you. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, és imádkozzunk. Urunk, tisztítsd és erősíts egyházad örök irgalmaddal, és mert nélküled meg nem állhat, vezess szüntelen kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapra oltár előtti felolvasásról rendelt szentigét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumában a 7. fejezetben, a 11. verstől a 17. a következőképpen. Nem sokkal ezután egy Nain nevű városba ment tanítványaival, és nagy sokaság követte. Amikor pedig a város kapujához közeledett, egy halottat hoztak ki, egyetlen fiát az anyjának, aki özvegyasszony volt, és a városból nagy sokasság kísérte. Amikor az Úr meglátta, megszánta, és azt mondta neki, ne sírj! Oda ment, megérintette a koporsót, az azt hordozók pedig megálltak. Ő pedig így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel! Ekkor a halott felült, és beszélni kezdett. Jézus pedig átadta őt az anyjának. Félelem fogott el mindenkit, és dicsőítették Istent, ezt mondták. Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét, és elterjedt felőle ez a hír egész Judeában, és mindenütt a környéken. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek! A hónap első vasárnapján vagyunk most együtt, és szeretnénk köszönteni azokat a testvéreket, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat. Fogadják ezt a testvérek szeretettel.
A foltmanók kicsi fából készült emberkék voltak. Mindannyian éri fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen át, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Némelyik magas volt, a másik nagyorú. De két dolog közös volt bennük. Ugyanaz a fafarogó készített őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak. Minden manónak két doboza volt. Egy aranycsillagos és egy szürkepontos. A jóvágások is szépek csillagokat kaptak, de akik érdes fából készültek, csak pontokra számíthattak. Pancsanó is ilyen famanó volt. Bármit próbált a nagy igyekezetében, biztosan valamit elrontott.
Nézzétek, megint telesett! Jaj, de vénes! Meg is karcolta a testét.
Adjunk neki még egy pontot.
Igazad van?
igyekeztem. Soha többet nem jövök ki a házatomból.
Elindult hazafelé. A többi famanó susogott mögötte. Néhányan rámutogattak.
Nagyon rossz partnerről lehet, hogyha ennyire sok rossz pontja van.
Elég szerencsétlennek tűnik. Adjunk neki még egy pontot, hogy nagyobb legyen a gyűjteménye.
A kis Fortmanó lehajtott fejjel folytatta az útját. Észre se vette, hogy mellé szegődött egy lány.
Szia! Lucia vagyok.
Ó, hello!
Pancsináló annyira elképett, hogy a manó nincs pont se csillag, hogy csak ennyit tudott kibötni.
Hogy lehet, hogy rajtad nincsen semmi matrica?
Á, nem nagy ügy. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
Élit?
Igen, a faparagó mester. Jó tücsörgök a műhelyében.
De miért?
Majd meglátod. Menj el hozzá, fel a hegyre.
De szerinted majd szóba áll majd velem?
De Lucia ezt már nem hallotta. Pancsinyó megállt, és nézte egy kicsit a fortmanókat, aki az utcán mászkával ragaszgatják egymásra a matricákat. Végül megfordult, és elindult Éli műhelyébe. Ahogy belépett, egy hangot hallott.
Pancsinyó, örülök, hogy láttam, gyere közelebb.
Te tudod a nevemet?
Persze, hogy tudom, én alkottalak. Látom, gyűjtöttél páros pontot.
Nem akartam élni, tényleg próbáltam jó lenni.
Gyermekem, te nem kell védekezned, nekem nem érdekel, hogy mit gondolnak rólad más manók.
Tényleg?
Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyanok, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít. Csak az számít, amit én gondolok rólad, és szerintem te egy igazán értékes manó vagy.
Én értékes? Ugyan mitől? Nem értek semmihez.
Az enyém vagy. Ezért vagy számomra én értékes.
Pancsinyó hirtelen azt sem tudta, mit mondjon. Még sosem mondott neki senki ilyen kedveset. Még beszélgettek Luciáról, és arról, hogyan érheti el, hogy ne ragadjanak meg rajta a matricát. A kis famanó még nem értette igazán, de ahogyan gondolkodott éli szavain, egy szürke pont esett le a kabátjáról.
Vissza a szél mégis, felén fordul az. Most megkérem azokat, hogy akik a múlt hónapban szőttek, álljanak fel, hogy adjunk nekik egy kis ajándékot.
Köszönjük szépen a fiatalság szolgálatát, és az Úr áldja a szeptemberi testvéreket, az Úr áldjon meg bennünket, és folytassuk Isten tiszteletünket a főénekünkkel, a 454-es számú énekkel, az énekes könyvből. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szentigét, amit megírva találjuk Jeremiás síralmai könyvében, a 3. fejezet 22. versétől a 33. versig a következőképpen. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Üljön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa porba fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrje el, ha gyalázzák. Mert nem vetel örökre az Úr, még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, ma reggel mindannyian felébredtünk. Hát aztán, hogy ez mennyire sikerült fizikailag, teljes mértékben, vagy lelkileg, mennyire tudtunk felébredni, az már egy másik kérdés. De ez azt jelenti, hogy megéltük ezt a mai napot. És azt is jelenti, hogy túléltük a tegnapit.
Ami kicsit olyan furcsán hangzik, hogy na, túléltem ezt a tegnapi napot. Lehet, hogy valaki tényleg így élte meg, hogy hát ezt túléltem, mert nem tudom, ki mit élt át a tegnapi nap során. De tulajdonképpen erről van szó. Hogy túléltük. Mert hogyha nézzük az egész világot, akkor körülbelül 180 ezer ember nem élte meg ezt a mai napot. Tegnap még élt. Úgyhogy ha ilyen statisztikákat nézünk, akkor Magyarországon körülbelül 350 fő az, aki naponta eltávozik ebből a világból. És olyan természetesnek tűnnek dolgok. Tegnap mentünk csendes napra Bagra, 200 kilométer autót oda, 200 kilométer vissza. Hány és hány baleset történik? Szinte nincs olyan nap, hogy csak Magyarországon ne halna meg valaki közlekedési balesetben. Az Úr megőrzött bennünket. Visszaérkezhettünk. Aztán, hogyha abba belegondolunk, hogy körülöttünk, mennyi gyilkos kórokozó lehet, vírus, baktérium. Nem, lehet, hogy nem csak körülöttünk, hanem már bejut a szervezetünkbe, és ott lehet a határon, hogyha mondjuk bejut a véráramba. Vagy eljut olyan szervbe, vagy legyengül épp az immunrendszerünk, akkor halált is okozhat, de az immunrendszerünk legyőzi. Nagy küzdelmek vannak a szervezetünkben. Észre se vesszük, föl se fogjuk, hogy mi történik. És túléljük ezeket a helyzeteket. És sokszor olyan hibákat követünk el, akár közlekedésre visszatérve, vagy otthon, hétköznapi dolog, hogy ott felejtjük a vasallót, vagy a gáztűz helyet bekapcsolva, vagy ki tudja, hogy mennyi minden helyzet adódhat, ami az életünkbe kerülhet, de túléljük. És olyan természetesnek vesszük, hogy élünk, hogy ma reggel is felkeltünk. Pedig itt van ebben az igében, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. És Jeremiás síralmai akkor íródtak, amikor nem volt annyira természetes, hogy fölébrednek reggel. Nem volt annyira természetes, hogy túlélik az előttük lévő napot. Mert akkor írta Jeremiás, amikor Jeruzsálemet ostrom alá vették, és borzalmas körülmények között elfoglalták, lerombolták a házakat, elvitték az embereket, vagy sokakat lemészároltak, és lerombolták a templomot, az Istennek a templomát. Ha olvassuk ezt a könyvet, borzalmas dolgok vannak benne leírva. Most nem is idézem, hogy mik történtek ott az ostrom során. Kínkeserves tapasztalat volt ez Izrael életében. És persze nem csak ebben olvashatunk borzalmas dolgokat, hogyha olvassuk a híreket, hallgatjuk a híreket, hát nap mint nap olyanokkal találkozunk, hogy hüledezünk, hogy mik vannak. És persze ezek csak azok, amik eljutnak hozzánk. Ha látnánk, hogy mi minden történik, mi minden művelünk mi emberek egymással, akkor elborzadnánk még inkább. És ott van a kérdés, hogy miért van ez? Honnan van ez? Ez a sok szenvedés, ez a sok szörnyűség. És itt Jeremiás síralmainak az első fejezetében, az első könyvében, mert egyébként öt könyvből, öt fejezetből áll ez az egész, olvashatunk erről, hogy hát ez a bűnnek a következménye. Ahogy egy lelkész magyarázatában mondja erről a könyvről, néma emlékeztető arra, hogy a bűn minden vonzereje és izgalma ellenére a szomorúság, a gyász, a nyomorúság, a terméketlenség és a fájdalom súlyos terheit hozza magával. Ez az együnk, igyunk és vigadjunk érme másik oldala. Tehát annak a bűnnek, ami olyan kívánatos tud lenni, hogy hú, na ez... milyen jó lesz, majd élvezem. A másik oldal, a következménye, hogy hova jut az ember. hogyha enged ezeknek. És persze nem olyan egyszerű ez, hogy na, elkövetek valami bűnt, és akkor egyenesen meg tudom húzni a vonalat, egy ilyen nyillal le tudom vezetni, hogy na, ennek a bűnnek ez a következménye az én életemben. Van ilyen, sok ilyen van. De nem minden esetben. Van olyan, hogy az én bűnöm és a másik szenved miatta. A másiknak okozok nyomorúságot. Az én engedetlenségem, az én bűneim miatt. És van olyan, amikor nem is látjuk, hogy pontosan kinek a bűne az, ami a szenvedést, ami a nyomorúságot okozza, de tudhatjuk, hogy ebből fakad ez az egész. Onnan jön ez az egész. Amióta az ember hátat fordított az Istennek, amióta hátat fordítottunk az Istennek, és elszakadtunk az élet forrásától. És gondoljunk ebbe bele, hogy az élet forrásától, a teremtőnktől szakadtunk el, és annak ellenére még így élünk. Hát még csoda, hogy ez a helyzet, nem? Tehát nem azon kellene csodálkoznunk, hogy fú, hogy ilyen borzasztó dolgok vannak ebbe a világban. Ha lenne Isten, akkor nem engedni ezeket a dolgokat. Hanem azon kéne csodálkoznunk, hogy még egyben van ez az egész, és hogy csak ennyi idézőjelben szörnyűség van ebben a világban, hogy még vannak jó dolgok, hogy még érezhetjük jól magunkat. Hogy rácsodálkozhatunk szép dolgokra, annak ellenére, hogy az élet forrásától elszakadtunk. Tehát látnunk kell a reális helyzetet, hogy miben van ez a világ, hogy miből következik ez a sok nyomorúság, hogy érthessük, hogy érezhessük. És látnunk kell ezt, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. És hogy van ez, hogy az Isten szeret bennünket? Hogy van ez, hogy megtart bennünket ennek ellenére, hogy mi elszakadtunk tőle? Erre is úgy rá kell csodálkozni, mert ez is lehet olyan természetes, hogy hát igen, az Isten így szeret. Az Isten éltet minket. Van az a kis rövid film, amit már le is vetítettünk itt a gyülekezetben, lehet, hogy többször is, meg úgy emlegettük már sokszor, de most is ez a film jutott eszembe, ami nagyon érzékletesen, szívbemarkolóan ábrázolja ennek az egésznek a valóságát, a hídmesternek a története. Amikor ugye van egy apuka, aki bemutat ez a film, hogy ott játszik a kisfiával, nagyon szereti, nagyon nagy örömmel vannak együtt, és hát ennek a hídmesternek az a dolga, hogy amikor érkezik a vonat, akkor egy hidat leeresszen, amin a vonat átmehet. Mert azt a hidat föl kell emelni, valószínűleg hajók miatt, vagy ki tudja mi miatt, de az a lényeg, hogy neki ez a dolga, hogy le kell, hogy eressze azt a hidat, hogy az érkező vonat az átmehessen. És akkor készülődik az apuka, hogy jön a vonat, a távolba, hogy megy majd, meghúzza ezt a kart, mondja a fiának, hogy maradjon ott lent. És hát közben mutatják, hogy a vonaton is mi történik, hogy az emberek ott jól érzik magukat, beszélgetnek, szerelmes pár, ott van együtt, örömmel, aztán van, aki súlyos függőségben, drogos ember utazik ezen a vonaton, tehát nagyon sokféle ember, és aztán egyszer csak az a kisfiú észrevesz, hogy korábban jön a vonat, mint ahogy kellene. És kiállt az apjának, az apja még nem hallja meg, és nem tudja a fiú, hogy most ezt észreveszi, vagy nem veszi észre, vagy mi történik, és oda szalad, hogy a hídnál lévő vész kart meghúzza, hogy leeressze azt a hidat. De közben beesik ott a szerkezet közé. És ott van az apuka, aki látja, hogy a fia nincs ott a helyén, hogy ott van a híd alatt, a szerkezetben valahol, és látja, hogy érkezik a vonat korábban, mint ő gondolta volna. És ott van a döntés helyzetben, hogy most mit csináljon. Meghúzza azt a kart, ezzel agyonnyomja az ő fiát, és megöli a fiát, de megmenti a vonaton lévő embereket, vagy nem húzza meg, és akkor meghal az a sok-sok ember, aki a vonaton utazik. És ott tépelődik, örlődik ez az ember, és aztán egyszer csak fogja, és megrántja azt a kart, és a vonat meg át tud menni az utolsó pillanatban. És olyan döbbenetes, ahogy ábrázolja ez a rövid film, hogy az ott ülők ebből az egészből semmit nem tudnak. Mielőtt átmentek a hídon, ugyanúgy el vannak, beszélgetnek, vagy a függőségeikben vannak, vagy élik az életüket. Nem tudnak erről. Nem tudják, hogy micsoda ára van annak, hogy ők még élnek. Hogy nem pusztultak bele ebbe az útba. Nagyon érzékletesen ábrázolja ez a rövid film azt, hogy az Isten mit tett értünk, hogy milyen áldozatot hozott azért, hogy mi éljünk. És hogy ne legyen az, hogy mi erről nem tudunk. Nehogy úgy menjen tovább az életünk, hogy nem tudjuk, hogy azért élhetünk itt még, mert az Isten szeret. És ő nem csak itt a földön akar éltetni még bennünket, meg hogy elvegetáljunk, aztán egyszer csak vége, hanem sokkal nagyobb terve van velünk. Örök életet akar nekünk adni. És ennek óriási ára volt. Ezt akarja elmondani az Isten, és hogyha erről tudunk, ezt halljuk, nem lehet, hogy ez hidegen hagy bennünket. Kőből van a szívünk, ahogy énekeltük. Kőből van a szívünk, hogyha az Isten elmondja, hogy mennyire szeret bennünket, és mi tovább éljük ugyanúgy az életünket. Mintha semmi nem történt volna. És az Isten számára ennyire értékesek vagyunk, ahogy itt a fiatalok ezzel a színdarabbal bemutatták ezt, hogy értékesek vagyunk az Istennek. Ő alkotott bennünket, de nem csak, hogy ő alkotott bennünket, hanem az egyszülött fiát adta értünk. A fiát föláldozta értünk. Ennyire fölértékel bennünket. Ennyire szeret bennünket. És ahogy az énekben énekelték, ott van ez a csodálatos mondat ebben az énekben, hogy nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél. Nem azért, amit teszek, de azért, aki te vagy. Annyira tömören összefoglalja a lényeget ez a mondat, hogy nem azért, aki vagyok önmagában, hanem amit ő tett értünk, Jézus Krisztus, hogy meghalt értünk. És nem azért, amit teszek, hogy én teljesítek valamit, és akkor az Isten azt mondja, hogy jó pont, és akkor ad egy csillagot, és azt mondja, hogy ügyes vagy, mehetsz tovább. Nem olyat teszek, akkor fekete pont, és akkor... Hanem azért, aki ő, aki te vagy. Hogy ő a hatalmas, szent Isten, aki mégis szeret, aki maga a szeretet. És itt vagyunk ennek a könyvnek a szívénél, a közepénél, szó szerint itt a harmadik fejezet közepe, és tényleg itt van a legfontosabb rész ebben a könyvben, mert egyébként rengeteg borzalmat olvashatunk. Össze-vissza mindenféle szörnyűség, nyomorúság van ebben a könyvben, és itt érkezünk el a reményteljes részig. Aztán utána megint jönnek a nyomorúságok, de itt van a szíve, a közepe ennek az egésznek. És ez az a rész, ami úgy helyre teheti az ember gondolatait, amikor nyomorúságban van, amikor bajban van, amikor gyászban van, amikor valami betegség gyötri, vagy lehetne sorolni, ami úgy kiüt bennünket, ami úgy letaglóz. És azt úgy ott bennünk van, és próbálnánk megfogalmazni, és akkor ez az a rész, ami úgy rendezheti a gondolatainkat, és helyre tehet bennünket. Mert nem csak azt a kérdést hozzá ez a könyv elénk, hogy na, honnan jön a szenvedés? Mert amikor szenvedünk, akkor nem biztos, hogy ez az, ami elsősorban érdekel bennünket. Meg fölfogjuk, hogy igen, onnan jött, hogy akkor a bűnnek a következménye. Na, de most ez nagyon fáj, na most én ezzel nem tudok mit kezdeni. És mit csináljak a szenvedéssel? Azt a kérdést is elénk hozza. És látjuk, hogy lehet panaszkodni. És nem úgy, ahogy szoktuk egyébként általában, hogy akkor folyamatosan mindenkinek, amerre járunk, és akkor másból járunk, csak panaszkodunk, hanem mit csinál itt Jeremiás? Az Úrnak panaszolja el az ő dolgát. Azt a töménytelen mennyiségű szenvedést, amivel szembesül, amit ő is átél, az Isten elé viszi. Az Úrnak mondja el, nem szórja szanaszét, hanem neki mondja el. És abból a kuszaságból az Isten rendet tud tenni. Nagyon érdekes ennek a könyvnek a külalakja, a rendszerezése. Magyar fordításban ez nem jön elő, de a héberben előjön, hogy úgynevezett akrosztikonban van ez rendezve, vagy alfabetikus módon, ami azt jelenti, hogy a héber ABC betűivel kezdődik minden egyes sor. És így áll 22 versben az első fejezet, a második fejezet is, tehát első, mint hogyha A betűvel kezdődne, ugye a magyar ABC utána A betűvel, B, stb. És ez a harmadik fejezet meg még inkább különleges, mert itt három versenként van ez, hogy három vers az egyik betűvel, három vers a másik betűvel, három vers a következő betűvel. És ez olyan érdekes lehet számunkra, hogy hát miért ilyen formában írta ezt le. De üzenete lehet ennek, hogy ebben a kuszaságban az Isten rendje megnyilvánul. Vagy valaki úgy is megfogalmazta ezt az egészet, hogy A-tól Z-ig Izraelnek a szenvedése, nyomorúsága feltárul az Isten előtt. És sokféle képben hozza elő ezt a szenvedést. Az első fejezetben Jeruzsálem, mint egy asszony, özvegyasszony, szenvedő asszony képe jelenik meg. És itt a harmadik fejezetben meg, mintha maga a próféta lenne az, aki egyes szám első személyben az Úrhoz kiállt, és fogalmazza meg a nyomorúságát Istennek. És utána itt a 21. vers, az felolvasott igeszakasz előtti rész, az így hangzik, hogy de ha újra meggondolom, tehát a sok-sok nyomorúság után azt mondja, de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. És itt jön az, hogy szeret az Úr, ezért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. És aztán bíztatja magát itt ebben a szakaszban, hogy hát jó az Úr. Mondom magamnak, jó az Úr. És jó, hogyha ezt mondogatjuk magunkban, hogy néha úgy elbeszélgetünk magunkkal. Nem tudom, hogy úgy föltűnt-e, vagy más szokott-e, vagy csak én. De hogy szoktunk úgy beszélgetni magunkkal. Aztán van, lehet, hogy szídjuk magunkat. És akkor nem normális dolog ez, de van ez, hogy valaki ostorozza magát folyamatosan. És mennyivel jobb, hogyha ezt mondom magamnak, hogy jó az Úr. Jó az Úr. És aki benne bízik, azokhoz ő jó. Milyen jó, hogyha ilyen igékkel tudom bíztatni saját lelkemet. És tudok elé menni a bűneimmel, és tudom fogadni a bocsánatát. És hangzik itt az ige, hogy jó várni, jó csendben várni az Úr szabadítására. Sokunknál, sok helyzetben lehetett ez már útmutatás, amikor valami miatt bosszankodtunk, hogy ez nem lehet így, hogy tehettek velem ilyet, vagy mi lesz már, miért nem történik valami, és akkor az Úr elénk hozta ezt, hogy nyugi, jó csendben várni az Úr szabadítására. És amikor a szabadítás szó megjelenik az Ószövetségben, akkor mindig asszociálhatunk Jézusra, a szabadítóra, mert az ő neve van ott. Ebben a versben is az ő neve rejtőzik ebben a szóban, hogy az ő szabadítására. Mert lesz szabadítása, mert van szabadítása. Ha valaki benne bízik, akkor tudhatja azt, hogy az Úr megszabadítja valamilyen módon abból a helyzetből. Előbb vagy utóbb. És hogy előbb vagy utóbb, vége lesz a szenvedésnek, ha benne bízunk. Ez biztos, ez igaz. Isten nélkül ez egyáltalán nem így van. Isten nélkül lehet, hogy egy szenvedéssel teli időszak lezáródik. Itt a földi életben. De a halállal nincs vége ennek az egésznek. A hívő ember számára, még hogyha a haláláig is szenved. De a halállal lezáródik a szenvedésnek a korszaka. Onnantól kezdve már nincs könny, nincs fájdalom, nincs szenvedés. De az Isten nélkül élő ember számára nemhogy vége lenne a halállal a szenvedésnek, hanem akkor kezdődik igazán. Mert az Isten nélküli állapotba kerül véglegesen. Tehát amikor általában azt mondjuk, hogy na nem szenved tovább, akkor az igaz, ha hívő emberről van szó. De akkor ez egy hazugság, akkor, hogyha Isten nélkül ment valaki a halálba. Nem, hogy nem szenved tovább, hanem örökké szenved. Mert itt nem akart az Istennel élni, és ott ez az állapot rögzült. És Isten hűséges. Isten hűséges abban is, hogy ő megmondta, tehát igaz, tehát amit ő ígért, azt betartja, megmondta, hogy aki a bűnben él, aki a bűnben van, annak van következmény, az hordozza a bűnének a következményeit. De megmondta azt is, hogy aki megvallja bűneit, hű és igaz az Isten, megbocsátja, és megtisztítja őt minden gonoszságtól. És ebben is megmutatkozik az ő hűsége, hogy aki megvallja, az pedig szabadul. Annak van bocsánat. És itt van tehát a szenvedő próféta, aki a szenvedő népnek a szenvedését oda viszi az Úr elé, és miközben ezt teszi, közben ezekben a versekben nem csak a próféta alakja rajzolódik ki előttünk, hanem ahogy Ézsaiásnál is olvashatunk róla, a szenvedő szolgának az alakja, akinek a vállára ráteszik a mi bűneinknek az igáját. Aki a porba hajtja a fejét, mi értünk. Aki nem csak azt tanítja, hogy ha arculutnek jobb felől, akkor tartsd oda a másik arcodat is, hanem amikor oda szegezik a keresztre, mindenféle ok nélkül, mert ő nem tett semmi bűnt, akkor ő imádkozik azokért az emberekért, mert ő a mi bűneinket vállalta magára, és a mi büntetésünket szenvedte el. Tehát Jézusnak az arca rajzolódik ki ezekben a versekben, itt a szenvedések közepette, ahogy magára veszi a mi szenvedésünket, és ezáltal a mi bűneinket, és ezáltal reménységet ad nekünk. És életet ad nekünk. És persze van az a helyzet, amikor bizonyos dolgokban ki kell állni, és szólni kell. Hogy Jézust is, amikor arcul ütötték, akkor megkérdezte, hogy ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, akkor miért ütsz engem? Meg Pál apostol is volt, hogy el akarták engedni, össze-vissza verték, aztán, hogy te római polgár vagy, akkor menjél csak el gyorsan. És mondta, hogy nem, hát jöjjenek ide. És mondják el, vagy engedjenek ők szabadon, és rendezzük ezt tisztán. De ezt nem maguk miatt tették pusztán, hanem mások miatt, a szolgálat miatt. Lehet, hogy amiatt az ember miatt, aki éppen üt, hogy vegye észre, hogy mit tesz, mit művel. De mégis azt adja itt elénk ez a szakasz most, amikor megbántanak, megsértenek, igaztalan vádakkal dobálnak, haigálnak bennünket, hogy nem mindig visz az előrébb, hogyha az ember ágál meg, beleáll ebbe az egészbe, és azt mondja, hogy már pedig nekem van igazam, és addig nem hagyom, és mondom, és nem állom ezt meg. Azt mondja, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására. És mondja itt a továbbiakban is azt, hogy tartsa oda az arcát, ha ütik. Tűrje el, ha gyalázzák. És ez persze nem megy magunktól, hogy ilyen alázattal tudunk egy-egy helyzetben odafordulni, de de vele, az Úrral, aki ezt megtette, nem csak beszélt erről, hanem ő ebben élt, ő tud nekünk erőt adni. És az a bizalom adhat ez erőt, hogy van szabadítom, hogy van Jézusom. És ezért nem kell, hogy enyém legyen bizonyos helyzetekben az utolsó szó. Mert szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Amen. Imádkozzunk. Urunk, amikor a szenvedéssel szembesülünk környezetünkben, a közeli hozzátartozóink életében, vagy a saját életünkben, akkor sokszor elnémulunk, akkor sokszor lemerevedünk, nem tudunk ezzel mit kezdeni, vagy van, hogy kiborulunk ettől az egésztől. És köszönjük neked, Urunk, hogy azt láthatjuk, hogy te nagy irgalommal, nagy szeretettel fordulsz felénk, és tudhatjuk azt, hogy te ezt nem onnan távolról szemléled, rideg módon, hanem mindezt átélted velünk, amikor eljöttél ebbe a világba, és engedelmes voltál mind halálig, egészen a kereszt halálig. És köszönjük, hogy ott a keresztnél tudnak rendeződni a gondolataink, ott tudnak helyére kerülni ezek a dolgok, a szenvedés és minden más az életünkben, akkor láthatjuk meg azt, hogy lehet ennek még értelme is, eredménye is az életünkben. És köszönjük, hogy ott van az a nagyon nagy bíztatás számunkra, hogy egyszer vége lesz. Hogyha a tieid vagyunk, hogyha bűnbocsánatunk van, akkor egyszer biztos, hogy vége lesz minden szenvedésnek. Urunk, köszönjük, hogy ezzel a szeretettel jössz felénk, hogy a te irgalmad megújul napról napra, add, hogy ezzel a szeretettel tudjunk élni, és ne hagyjon ez hidegen bennünket. Amen.
Tiszta szíved, Uram, az erős lelked újítsd meg bennem. Kövessel engem a te orcád előtt, szent lelkedet ne mondd meg tőlem. Támogass az engedelmesség lelkével,
hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra és konfirmációi óra. Vasárnap 3:45-től lesz imaközösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör. Istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon közvetítjük, sajnos még ez mindig problémákba ütközik, még nem sikerült megoldani ezt a nem rajtunk múló dolgot, de igyekszünk ebben további lépéseket tenni. Viszont a hanganyagok most is rendszeresen felkerülnek, és meg lehet találni a honlapon a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha lelki gondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. És szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy Csernyik Andrásné született Kukucska Erzsébet Julianna elhunyt, Az ő temetése hétfőn 11 órakor lesz majd Nyíregyházán az északi temető főbejárati ravatalozójától. Imádkozzunk a gyászoló családnak a békességéért. Október 20-án 5 órától tartunk majd presbiteri ülést, melynek fontos napirendi pontja püspök választás lesz. Hordozzuk imádságban a választás menetét. Hirdetem a további alkalmakat. Reformáció ünnepén, tehát október 31-én Nyíregyházán fáklyás felvonulás lesz, és istentisztelet, majd a részleteket későbbiek során hirdetem. Itt Nyírteleken is szoktunk ugyanígy fáklyás felvonulást és közös istentiszteletet tartani a református testvérekkel. Ennek még részletei nincsenek egyeztetve, majd fogom hirdetni a testvéreknek ezt az alkalmat is. De legyenek ezek úgy előttünk, és gondoljunk ezekre is imádságban, és készüljünk. A gyülekezeti délutánunk legközelebb november 9-én lesz majd. Az eke alkalmak közül hirdetem a hitmélyítő hétvégét, amely október 17-től lesz, és az ifjúsági hétvége pedig november 14-től. Készülünk a csapattal innen Nyírtelekről is, Kisvárdáról is, úgyhogy buzdítom a testvéreket, hogy jöjjenek erre az alkalomra, küldjék a fiatalságot. És erre az alkalomra már várjuk a konfirmandus fiatalokat is szeretettel. A Biatorbágyi alkalmak közül a férfi hét október 13-ától kezdődik, erre is készülünk, hogyha jelentkeznek férfi testvérek, akkor az utazás is megoldott így, és országos keresztény ifjúsági találkozó lesz ott Biatorbágyon október 23-án. Országos, illetve megyei alkalmak közül az országos evangelizációt hirdetem, amely október 11-én lesz, és ez mindig a Deák téren szokott lenni, de most ez a döbbenetes dolog, hogy ott a födémmel valami komoly probléma van, ami alkalmatlanná teszi a templomot, tehát a szimbolikus templom ugye az evangélikus egyház életében, és most mégsem lehet ott alkalmakat tartani. Emiatt a fasori református, illetve az ott lévő, tehát a református gyülekezet és az ott lévő gimnázium az, akik segítenek, hogy meg tudják oldani ezt az alkalmat, az országos evangelizációt. Innen a gyülekezetből is készül Enikő, hiszen neki ott szolgálata is lesz, és lehet neki jelezni, hogyha valaki szeretne még csatlakozni. Presbiteri csendes napunk pedig november 8-án lesz majd itt Nyíregyházán az Emmaus gyülekezetben. Az imádság listát ajánlom a testvérek figyelmében, hogy akik feliratkoztak erre, valamiért kérik, várják azt, hogy hordozzuk őket az Úr előtt, akár valami szenvedés, de akár valami öröm, vagy kérdés miatt, úgyhogy tegyük ezt meg, vigyük őket az Úr színe elé. Isten tiszteletünk folytatásaként az úrvacsora közösségében lehetünk majd együtt, és erre készülve a 171-es éneket énekeljük majd el. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen.
Az Úr elé, menjünk hálával.
az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostol ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint, ezzel a hittel könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg bennünket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, mikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként majd a 273-as számú éneknek fogjuk énekelni az első, a második, és végül az utolsó, tehát az ötödik versszakát. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a Földön élő egész anyaszentegyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a Te szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, a pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek, és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mind örökkön örökké. Amen. Arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága ígédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem ígédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
400-ből keres.
Krisztus Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásai, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És köszönjük neked, mennyei atyánk, a te szeretetedet, köszönjük azt, hogy még élünk, hogy a te irgalmad megújult ezen a mai reggelen is. És köszönjük, hogy így a te szereteted irgalmadba ajánlhatjuk a mi családunkat, szeretteinket. Köszönjük, Urunk, hogy tőled kérhetünk, várhatunk áldást, útmutatást, vezetést kérdéseinkben, nehézségeinkben, és szabadulást a gyötrelmeinkben, és szabadulást a bűneinktől. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik betegségekkel küszködnek, akik frissen kellett, hogy szembesüljenek valamilyen diagnózissal, vagy már készülnek műtétre, vagy műtét után gyógyulnak, vagy kórházban vannak. Urunk, kérünk, hogy te oltalmazd őket, gyógyítsd őket, erősítsd őket. Add, hogy veled tudják megélni ezt a helyzetet. És köszönjük, Urunk, hogy nem csak a testi bajokból, hanem a lelki szenvedésekből is hozzád kiálthatunk. Te látod azt, hogy mennyiféle lelki nyomorúság, megkötözöttség van körülöttünk, akár bennünk. Urunk, kérünk, hogy te szabadíts fel bennünket, hogy téged tudjunk dicsőíteni. És te látod, hogy az imádság listára is ki miért iratkozott fel, eléd hozzuk őket, kérünk téged, Urunk, hogy te adj nekik minden szükséges meg ahhoz, hogy élhessék az életüket. És köszönjük, Urunk, a gyülekezetünket, a közösséget, ahol együtt lehetünk, ahol rád figyelhetünk, ahol szól a te igéd, ahol hozzád kiálthatunk imádságban és dicsőíthetünk az énekekben. Köszönjük, hogy gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősebbek, egy közösségben lehetünk. Olyan nagy dolog ez, Urunk, hogy ilyen közösséget adsz nekünk, és teremtesz közöttünk. Kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, kisvárdai, görögszállási testvéreket is. Áld meg egyházunkat, a vezetőinket, a teológus képzést. Áld meg a kántor képzést is. És könyörgünk, Urunk, a püspök választásért, hogy legyen meg ebben a te akaratod, te adj világosságot minden egyes presbitériumba, hogy szerinted való döntés születhessen. És köszönjük, Urunk, hogy vannak különféle keresztény szolgálatok, amelyekben mi is szolgálhatunk, és általuk mi is erősödhetünk. Így adunk hálát az Eke közösségéért, a tegnapi napért, a csendes napért, amikor a Magvetés házát átadhattuk, és együtt lehettünk abban a közösségben. Urunk, kérünk, hogy áld meg ezt a szolgálatot, áld meg az ott folyó alkalmakat, heteket, hétvégéket majd. És így hozzuk eléd a hitmélyítő hétvégét és az ifjúsági hétvégét is. Add, hogy ott lehessenek mindazok, akiket ott szeretnél látni. És a biatorbágyi hetekért is kérünk, hogy legyen meg azokkal is a te akaratod. Kérünk, hogy a férfi hét szolgálói és résztvevői is szerinted valóan tudjanak majd ott lenni. És köszönjük, hogy az országos evangelizációnak is a helyszíne megoldódhatott. Add, Urunk, hogy ebben az új helyzetben is szólhasson a te igéd, és add, hogy ne csak a hívő emberek gyülekezhessenek össze találkozni, hanem indulhassanak olyanok is, akik még nem ismernek téged, és add legyenek ott megtérések, megújulások. Köszönjük a testvérgyülekezeteinket, rád bízzuk az amerikai, norvégiai, dániai testvéreket, és köszönjük azt, hogy te vagy az, aki megtartod a tieidet, még akkor is, hogyha nyomorúságot kell elszenvedniük a te nevedért. Köszönjük, Urunk, hogy világ minden dolgát, menetét is a kezedbe tehetjük le, és tudhatjuk azt, hogy nálad minden a helyén van, míg a körülöttünk úgy össze is kuszálódnak a dolgok. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy most is mindent elég vihetünk imádságban. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvérek, és az utolsó verszakát, tehát az ötös versét énekeljük a 273-as számú éneknek.
Thank you.
köszönésképpen azt az igét szeretném a testvérek elé hozni, amit én is kaptam most a szülinapomra. Bizony itt van Isten, ami Istenünk örökkön örökké, ő vezet minket, mint halálig. Zsoltárok 48.15. Erős várom Istenünk.